Ez a podcast.
A Broadcast.
A Broadcast családtagja. Broadcast. Vidd magaddal.
Mit lépnél?
Egy podcast
a megoldások nyomában.
Én Rédl Ádám vagyok, ez pedig a Mit lépnél a megoldások nyomában. Rögtön az elején hadd vegyek el tőled valamit, amit valószínűleg sokszor nem értékelsz eléggé, mégis nélküle elnyelne a sötét. Szó szerint. Mit lépnél, ha megvakulnál? Elmélkedtél már ezen? Hogyan készítenél el egy rántottát? Miként közlekednél? Továbbra is néznél filmeket? Igen, ez nem elszólás volt. Ezzel a podcasttel nem kevesebb a tervem, mint rávilágítani egy komoly vakfoltra. Gyakran érzem, hogy az élet egy nagy társas játék. Ismerős a kép? Menőmanó vagy bumszívtálmezők egyaránt tarkítják a pályát. De ha a dobókocka megmutatta, mi következik, a kérdés már csak az, mit lépnél? Minden műsorban más cipőbe lépünk bele, elképzeljük a helyzetet, és saját válaszokat keresünk. Igen, együtt. Ez a podcast a közös gondolkodásról szól. Aktuális témákban lépésről lépésre, csapatként haladunk előre, hogy együtt új terepeket térképezzünk fel. Kérdéseinkre nincs abszolút válasz, de ha együtt gondolkodunk, és utazásunk során kialakítod a sajátodat, elértem a célomat. Jenei András 13 éve vesztette el a látását, vele beszélgetünk, hogyan élte meg, miként old meg olyan egyszerű szituációkat, amik a legtermészetesebb hétköznapjaink részei. Nincs más hátra, mint előre, indulhat a közös együtt gondolkodás. Beszéljük meg, mit lépnél, ha megvakulnál.
És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre. A mikrofonnál Rédl Ádám.
No hát akkor itt az ideje, hogy belevágjunk. Szia András!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ami így első körben szerintem mindenki számára egy izgalmas adalék lehet, hogy nagyon korán van most, hogy mi beszélgetünk. Nekem van egy elméletem, hogy ami reggel történik, az megtörténhetne néhány órával később is, de valamiért te ilyen koránkelő vagy. 7 órakor találkoztunk, nagyon dolgoztam azon egyáltalán, hogy legyen hangom. Ez alapjáraton egyébként neked elemed volt, vagy azzal együtt jött, hogy korán kelsz, hogy tulajdonképpen nem látod, mikor van a nap felkelte, emiatt nem feltétlen akkor kelsz, amikor a nap?
Semmi köze nincs a nap felkeltéhez annak, hogy én mikor kelek. Egyrészt látókoromban olyan munkakörben dolgoztam, ahol volt, hogy korán kellett kelni, most meg egyszerűen mindig úgy alakítom ki a napomat, hogy időben lefeküdjek, kipihenem magam, és ha jövök dolgozni, meg amikor jövök dolgozni, meg a feleségem is, mindig korán kelünk 4 órakor. Tehát ez ilyen napi rutin, de már megszoktam, tehát.
Oké, te igen, én nem tudom, már hány hónapja nem keltem ilyenkor, most a hallgatók nagy százaléka megutál engem rögtön az elején, de semmi gond. És hogy aludtál?
Köszönöm szépen, nagyon nehezen tudtam elaludni. A belvárosban lakom, és a nagy meleg miatt nyitva volt az ablak, és az utca emberei azok úgy eléggé ordítoztak, hogy úgy mondjam, úgyhogy mire elaludtam volna, felébredtem, de amikor sikerült elaludni, utána már jól.
Azért kérdeztem, mert kíváncsi vagyok, hogy álmodtál-e.
Igen, igen, nagyon, nagyon kis érdekes álmom volt, úgyhogy...
Hogyan igen. Álmodik egy vak?
Ezt azért szeretem ezt a kérdést, mert ilyenkor mindig elmondjuk, hogy nem mindegy, hogy egy vakember az miképp vak. Na most ezt muszáj picit kifejtenem. Aha. Vannak a vele született vakok, ugye, és vannak a szerzett vaksággal élő sorstársaim. Nem egyformán álmodunk. Aki született vak, őróluk annyit tudnék elmondani, és ez csak hallásból, ugye, hogy ők nem képekkel álmodnak, hanem érzésekkel, hangokkal, esetleg valami élményből megmaradt ilyen dolgokkal. Én, mint szerzett látássérült, ugye én korábban láttam, én minden álmomban látok képeket, színeket, hallok hangokat, úgyhogy én úgy látok álmomban, mint ahogy nem látok nem alva.
Viszont abból kell építkezned nyilván, amit annó láttál, vagy amit annó tapasztaltál, és rengeteg olyan dolog és impulzus van, ami pedig azóta ért téged, hogy már nem látsz. Tehát mi például már jó pár éve ismerjük egymást, de szerintem engem te soha nem láttál korábban, ugye?
Ezt nem tudhatom, mert lehet, hogy láttalak, csak nem tudtam, hogy te vagy az. Az egy dolog, hogy most, amióta ismerjük egymást, mondjuk van rólad egy elképzelt képem, ami lehet, hogy nem az, mint ami vagy te, ahogy kinézel, de a hangod alapján, meg amik benyomások értek felüled a beszélgetések alapján, az agyam az összeállított egy képet egy korábban látott emberrel kapcsolatban, akinek hasonló hangja volt, hasonló benyomások értek, és így az agyam egy fantázia képet alkotott rólad, és innentől kezdve te ilyen vagy.
Ez nagyon érdekes, mert pont azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy ez tévhite, vagy nem tévhit, vagy hogyan van ez a letapogatjuk a másik arcát típusú dolog, de én nem emlékszem, hogy ilyet bármikor csináltunk volna.
Ez egy nagyon ilyen filmekben leadott tévhit, ahogy te fogalmaztál. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan sorstársam van, aki így ismerkedik. Tehát ahhoz, hogy én vagy bárki eljussunk addig a pontig, hogy letapogatjuk a másik arcát, ahhoz nekünk meg kell ismerni a másikat. Tehát lépésről lépésre. Tehát találkozunk, beszélgetünk, nem tudom, megiszunk egy üdítőt, vagy elmegyünk valahova, nem tudom, szórakozni, bármi, és amikor már azt mondja az ember, hogy olyan kapcsolatba kerülünk, és ezt hozzáteszem, hogy ez is inkább akkor jellemző, mondjuk, mint amikor megismertem a feleségemet, hogy ott se rögtön az arcát tapogattam, hanem meghallgattam a hangját, jöttek a benyomások, és csak később volt az arcletapogatás. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, mondom, filmekben kialakított kép, ami nem, a valóságban nem így működik.
A következő kérdés megfogalmazás előtt már érzem, hogy ezt nem így kéne mondani, de segíts nekem, mert nem biztos, hogy minden kifejezéssel, hát úgymond rendben vagyok itt a szakszótárból. A feleséged látó? Nem úgy, hogy, hanem hogy lát? Ezt hogy kéne megfogalmazni?
Így.
Jó ez így?
Így teljesen jó, persze, hogy
tehát
igen.
Ő lát.
Ő teljesen tökéletesen lát. Másik ilyen furcsa dolog, amikor bekerültem így a látássérült emberek világába, ha már lehet ezt ilyen csúnyán fogalmazni, csak azért, hogy ne csak te érezd azt, hogy furcsán beszélsz.
Itt megjegyzem a hallgatóknak, hogy rögtön az elején, mikor ide beültünk, és nézegetted a kezeddel, tapogattad végig a széket, akkor mondtad, hogy ez pont olyan, mint a rádióban, ahol ezzel dolgoztam, és akkor mondtam neked, hogy hát igen, nem csak a szék olyan, hanem maga a mikrofon is, ahogyan emlékszel, vagy ahogyan láthattad már akár fényképeken is, és utána így elkezdtem gondolkozni azon, hogy hú, mit mondtam.
És én rögtön kijavítottalak, hogy vakok között ez teljesen elfogadott, mert ugyanúgy használjuk ezeket a kifejezéseket, és nem akadunk fent semmi látós kifejezésen, mert mi is nézünk, mi is olvasunk, mi is filmet nézünk, hogy úgy mondjam, mi is nézünk képeket, csak hogy egy sorstársam szavaival éljek, mi a fülünkkel nézünk.
Van egy olyan meglátásom, hogy nagyon-nagyon sokat adunk a külsőségekre. Én nagyon sokat. És azon kezdtem el filózni, mikor itt mondtad, hogy nincs ez az arc végig tapogatás, meg hogy abból, hogy milyen programokra mész el valakivel, abból elkezded őt megismerni, hogy muszáj megkérdeznem, hogy ilyen szempontból nem könnyebb az élet? Számít az, hogy valaki hogy néz ki?
Én azt szoktam mondani, hogy néha sokkal jobb vaknak lenni, mint látónak. Na most ezt lehet így is érteni, meg lehet úgy is érteni. A világ tele van csodálatos dolgokkal, de minden éremnek két oldala van, vannak a nem szép dolgok is, ezeket jobb nem látni. Ilyen szempontból azt mondom, hogy szerencsésebb vagyok, ha nem látom. Amit viszont te kérdeztél, hogy jobb helyzetben vagyok-e, illetve hogy az érzések, én úgy gondolom teljesen szubjektíven, hogy én így teljesen jó vagyok. Tehát én nekem szerintem így megvan az az előnyöm, hogy nem a látás általi képet úgy alakítom, ahogy nekem jó. És nem gondolom, hogy ez önbecsapás lenne. Tehát, hogy nagyon egyszerű a példa, látok egy színdarabot, nem, ugye? Bele lehet ebbe kavarodni. Tehát elmegyek megnézni egy színházi előadást, én nem látom a szereplőket, nem látom a ruhákat, nem látom a díszletet, még annak ellenére sem, hogy ma már létezik ugye az audionarráció, mint szolgáltatás, ami egy nagyon jó dolog. Ez egy külön műsort is megérne, ahol persze elmondják nekem, hogy ki hogy néz ki, milyen ruha, milyen díszlet, stb. De van egy csomó dolog, amit én magam képzelek el. Uh-huh. Innentől kezdve az a darab, vagy az a film sokkal, nekem sokkal szebb, sokkal nagyobb élmény.
Én ezt kicsit úgy képzelem, mint amikor mondjuk elolvasok egy könyvet, és utána megnézem belőle a filmet, és nagyon-nagyon ritkán van az, hogy azt mondom, hogy a film jobb. Uh-huh. És pontosan. Nyilván azért, mert ugye, hogyha én most azt mondom, és ebbe bevonnám még jobban, még intenzívebben a hallgatókat, mert ugye ez egy interaktív műsor, hogy mindenki képzeljen el egy asztalt, akkor nyilván mindenki lát maga előtt egy asztalt, de szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy én másmilyen asztalt képzelek el, mint az, aki most otthon ül, vagy ül valahol és hallgatja ezt a beszélgetést.
De ezt még lehet egyébként ezzel játszani, tehát mondd azt a hallgatóknak, hogy képzeljenek el egy fekete asztalt, képzeljenek el egy fekete faasztalt.
Legyen annak az asztalnak három lába.
És ezt lehet még játszani, akkor is ezer meg ezer variációjú asztal fog képet ölteni a sok embernek a fejében, úgyhogy ez egy jó játék.
És hogyha azt kérdezem, hogy mi az, ami a legjobban hiányzik, mert azt mondtad, hogy a helyzeted az szerinted teljesen jó így, sőt, vannak ennek előnyei, de nyilván van olyan is, ami meg hiányzik.
Biztosra veszem, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szeretnék látni, dehogy nem. Persze, hogy szeretnék látni, hát ki az a vak, aki nem szeretne látni, úgyhogy első helyre ezt kell betennem, hogy igen, tehát mi hiányzik a látás. Mert egy csomó szituáció van, amikor az nagyon jó lenne, de hogyha egy konkrét dologra vagy kettőre kellene rámutatnom, akkor se biztos meg tudnék mondani egyet. Uh-huh. Mert most így tényleg elkezdhetném sorolni, hogy igen, mondjuk szeretném látni a feleségem, vagy szeretnék látni egy olyan filmet, amit már a vakságom óta nem tudtam megnézni, mert ugye nem látom, de nagyon vártam, hogy mondjuk jöjjön.
Melyik lenne? Egy filmet választhatsz.
Star Wars.
Uh-huh.
Például. De van még egy pár, tehát hogy mondom, így ezt így nehéz. Minden hangulattól, napszaktól, olvasott könyvtől, zenétől függően mindig eszembe jutnak ilyen dolgok, de ezek aztán mennek is tovább.
És ebben benne van egyébként a csalódás esélye is. Tehát elképzelted valahogy a Star Wars-t, és lehet, hogy nem azt látnád.
Star Wars-szal kapcsolatban egy apróság, hogy én nagyon szeretek könyvet olvasni, és többek között volt szerencsém elolvasni az új Star Wars-ok közül is egyet-kettőt könyvbe, és persze hallgattam is a filmeket, és miután elolvastam, utána egy egészen másképp alakult ki, úgy, hogy ugye a látókoromban a régi Star Wars-okat láttam, és a képi világot a kettő, illetve így az új filmeknek a hangjával együtt párosítottam. Hát ebből lett valami mix. Lehet, hogy iszonyú nagyot csalódnék.
Ezt akartam mondani, hogy igen, az eredeti szériát biztos, hogy láttad, és akkor utána jön az, amit el kellett képzelni.
Volt szerencsém az új trilógiából is kettőt még látni.
Ja, mert hogy bárjál számolok, 13 éve vagy vak, tehát akkor az újból még kettőt?
Hm? Kettőt még sikerült.
Tehát Jar Jar-t még láttad?
Hát a legkirályabbat, igen.
Tehát őt. Ezen lennének viták. Én, igen, én nekem bejön a karakter, de nagyon sokakat idegesít.
Igen, tudom, nem szerették sokan, de hát nem lehet mindenki Darth Vader egy Star Wars-ba vagy Luke. Tehát.
Abszolút. Bár én most maximálisan Han Solo párti lettem, az egyik legjobb karakter. Az újat láttad már?
Megnéztem kettőt, és miután az elsőt megnéztem, közöltem a film közepén, hogyha megölik Han Solo-t, nem nézem tovább a filmet. Hát nem tudtam megállni, hogy ne nézzem meg a következőt.
Helyes. Jól van. Nem sokára folytatjuk. Rengeteg izgalmas dolog kerül majd még terítékre. Például arról is beszélgetünk, hogy nálad ez az egész hogyan alakult ki, mi történt, és hogyan élted meg azt, amikor elveszítetted a látásodat, amikor megvakultál. És ezen kívül természetesen majd még tesztelgetünk itt mindenféle berendezéseket, mert hogy hoztál magaddal egy laptopot, amit be is üzemeltél. Kíváncsi vagyok, hogy egészen pontosan ezt hogyan tudod kezelni.
Ez a Mit lépnél? A megoldások nyomában. Készen állsz? Már is folytatjuk.
Mit lépnél, ha megvakulnál? Ezen a kérdésen gondolkozunk együtt. Nyilván nem adunk abszolút válaszokat, de Jenei Andrással beszélgetek, és... Hát elmondom neked, hogy nem egyszer gondolkoztam már azon, hogyha az érzékszervek közül valamelyiket el kéne veszítenem, vagy valamelyiket elveszíteném, akkor melyik zavarna a legjobban. és én mindig a látásra lyukadok ki. Tehát mindig azt mondom, hogy nekem talán ez a legfontosabb, annak ellenére, hogy tényleg 9 hónapos koromban mondták a szüleim, hogy mondjak mindenféle szavakat, apa, anya, nyilván már előtte is mondták, és én 9 hónaposan, amikor így mondták, hogy apa, anya, akkor én kimondtam az első szavamat, hogy járda. Na most én azóta folyamatosan beszélek, de még így is azt mondom, hogy a szememet félteném a legjobban. Te ezt hogy élted meg? Hogy történt ez nálad?
Egy picit hadd mondjak ide két dolgot. Az egyik ugye, hogy elég nagy százalékban a külvilágból az ingereket a szemünkkel vesszük fel, ugye, de ott a többi érzékszervünk, ami abban a pillanatban, hogy kiesik valamelyik, azért a többi rásegít. Tehát tévhit az, hogy jobban hallanak a vakok, vagy jobban érzékelik a szagokat, felerősödnek ezek az érzékszervek, de nem hallunk jobban, ezt mindenképpen. A másik pedig, hogy mondtad, hogy melyiket veszítenéd el. Tőlem egyszer megkérdezték, hogy ha visszakaphatnám a látásomat, akkor mit adnék cserébe érte. És én oda jutottam, hogy az ízlelést. Nem tudom, hogy
komolyan.
Nekem megvan erre a magyarázatom, de hogy ha már interaktív a műsor, akkor ezen simán elgondolkodhatnak a hallgatók is, hogy ki mit adna oda, és miért, és hogy mennyire lehet egyetérteni azzal, hogy az ízlelést. Hogy fussak ebbe bele egy picit, hogy miért erre gondoltam.
Én most hirtelen azon kezdtem elfilózni, hogy hát az egyik legnagyobb örömforrása az életemnek, az evés. Tehát ez tényleg egy olyan dolog, amit nagyon szeretek. Ugyanakkor folyamatosan küzdök azzal, hogy a testsúlyom az rendben legyen, tehát egy nagy fogyókúra az élet, tehát hogyha nem éreznék ízeket, akkor lehet, hogy ez könnyebb lenne. Én most itt elkezdtem gondolkozni a fejemben, remélem, hogy mindenki odahaza hasonlóan forgatja az agytekervényeit, de menjél bele egy kicsit te, hogy miért?
Tehát az érzékszerv, tehát ahhoz, hogy élni tudjunk, ahhoz ugye szerintem az egyik legfontosabb, hogy a veszélyforrásokat ki tudjuk szűrni. A látással egy csomó veszélyforrást észlelünk, a hallással szintén, a szaglással szintén, a tapintásról ne is beszéljünk. Na most az ízlelésnél ez akkor történik meg, hogyha azt a valamit bevesszük a szánkba. Na most, hogyha én nem érzem az ízeket, a kezembe veszek valamit, amiről nem tudom, hogy mi az, akkor nem fogom a számba venni. De már érzem az illatát, mert már látom, hogy mi az. Tehát nyilvánvalóan kapok információkat, hogy ez a valami az jó, vagy nem jó. Na most én úgy gondolom, hogy hogy az ételeket nem érzem, biztosra veszem, hogy a látvány, meg az étel illata, az adna számomra annyi kárpótlást, amennyit a látás hiányában az összes többi érzékszervem, illetve a segédeszközök, amit segítenek nekem ahhoz, hogy könnyebben boldoguljak az életben, nem biztos, hogy tudnak adni. És ez nagyon szubjektív, én elfogadom, de én erre jutottam.
Érdekes, de megértem. És mi a te történeted? Hogyan veszítetted el a látásodat? Hogyan vakultál meg? Voltak ennek előjelei, vagy egyszer csak azon kaptad magad, hogy ajaj, itt nagy gond van?
A történet az nagyon hosszú, próbálom röviden elmondani. 5 éves koromban cukorbeteg lettem, ez végigkísérte az életemet egészen 29 éves koromig. Sokfajta inzulint kaptam, diétára voltam állítva, emellett dolgoztam, emellett sportoltam, megéltem az életem. Nem szeretek így újjal mutogatni, tehát én nem keresek bűnbakot, én gondolom, hogy nekem ugyanannyi részem volt abban, hogy eljutottam odáig, hogy a cukorbetegség tönkretette a szememet, illetve a vesémet is, és így 29 évesen, hát tulajdonképpen, ha leegyszerűsítem a folyamatot, akkor 3 hét alatt ment el mind a két szememről a látás.
Tudom, hogy nem egyszerű visszaemlékezni, és annyira szimpatikus nekem az, hogy tényleg egy teljesen, hát életvidám teljesen belül velem szemben, de amikor ez megtörtént, akkor mi volt benned? Mennyire zuhantál össze? Hogyan dolgoztad fel?
Úgy gondolom, hogy valahol szerintem már rákészülhettem arra, hogy ez be fog következni, mert előző év végén már jelentkeztek tünetek, tehát ilyen homályosabban láttam, meg nem tudom, és amikor ez az egész bekövetkezett, és azt mondták, hogy hát én meg fogok vakulni, akkor azt mondtam, hogy hát ha másnak sikerült vakon élni, akkor nekem is fog. Tehát én nem vagyok egy leülős típus. Én nem szeretem vakargatni a fejemet és ülni a földön, hogy jaj, hanem rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy mit kell akkor másképp csinálnom, mit kell megtanulnom, hogy kell élnem. És tényleg nagyon hamar. Tehát biztos, hogy nekem is megvolt a gyász folyamatom, én ezt nem is tagadom, mert voltak délutánok, amikor úgy elkeseredetten csücsültem így egy kerti hintaszékben, meg zenéket hallgattam, de nem tartott ez nálam sokáig. Tehát lehet, hogy a beállítottságom, vagy az életfilozófiám miatt, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor gondoljuk végig gyorsan, hogy mit kell csinálnom, mit kell tanulnom ahhoz, hogy tudjak boldogulni. És már akkor ott azt mondtam, hogy hajrá.
És mindezt autodidakta módon kezdted el, vagy kerestél segítséget? Engedted, hogy segítsenek?
Ez két kérdés.
Ez rengeteg, úgyhogy én most hátradőlök.
Ez márciusban történt, tehát március 8-ai nappal volt ez, hogy lekapcsolták a villanyt, és akkor jött a nyár. Na most annyira nem volt még akkor jó kommunikáció látássérültség ügyben, amikor ez egész történt, hogy a kórházban, a szemészeten emlékszem rá, hogy megkérdezte tőle, bementem úgy, hogy nem tudtam, hogy mi történik, meg fognak operálni a szememmel, és megkérdezte tőlem ott az egyik ápolónő, hogy hát jó, hogy nem lát, de miért nincsen fehér botja? És akkor néztem rá bután, hogy már bocsánat, de mi az, hogy fehér bot? Tehát most tudtam, hogy mi az, hogy fehér bot, meg láttam én már vakot, de hát ugye az ember akkor csöppen bele ebbe az egészbe, hát miért nincsen fehér botom? Hát na mindegy. És ugye mindenki csak annyit mondott, hogy ó, akkor majd elmész a vakok intézetébe, mert ugye ennyi volt, mint fogalom.
Hű, de rosszul hangzik.
De szörnyű. Elmész majd a vakok intézetébe, és majd ott megtanítják neked a vakírást. És így mondtam, hogy jó, és a világ is megtanulja majd a vakírást.
Igen, ez a hurrá.
Na most
kategória.
És körülbelül, és na mindegy, és aztán ez odáig tartott, hogy elindultam abba az irányba, hogy mindenképpen fel kell vennem az országos szövetséggel a kapcsolatot, mert hogy azt kiderítettem, hogy ott tanítanak nem csak vakírást, hanem minden mást, közlekedni, stb. És hát nyáron be volt zárva a vakok szövetsége. Én elküldtem nekik postán a papírjaimat, paksamétát, a paksaméta eltűnt. Na most valamikor augusztus környékén, vagy szeptember környékén bejutottam, ugye nem kapták meg a papírjaimat, ugye nem tudtam, hogy mit kell csinálni, és akkor mondtam bent, hogy hát jó, de akkor mikor kell ide beköltözni? És így néztek rám bután, hogy beköltözni, ugyan már minek, hát ide nem kell beköltözni, és így elkezdtek csöpögni az információk, közben kaptam egy másik hírt, hogy egyrészt indul egy gyógymasszőr tanfolyam egy oktatási központba, na erre rögtön rácsaptam, mondtam, mert azt már megint csak hallottam, hogy a vakgyógymasszőrök nagyon jók, úgy gondoltam, hogy ez egy jó indulási pont, mert elfoglaltság, mert tanulhatok, és ezzel lehet pénzt keresni. A másik információ pedig az volt, hogy akkor volt egy alapítvány, amit Szempont Alapítványnak hívtak, akik a szövetségen kívül végeznek elemi rehabilitációt, ahol megtanítanak nekem mindent, amire szükségem lehet. Na és velük beszéltem, és náluk kezdtem el januárban azokat, amit a szövetségnél kellett volna úgymond idézőjelbe akkor, amikor megvakultam.
És engedted, hogy segítsenek?
Engedtem, szükségem volt rá. Tehát én felismertem, hogy le kell tennem azokat a gátlásokat, meg büszkeségeket, meg makacságokat, hogy igen, tehát nem, az nem jó szó, hogy engedtem. Kellett, hogy segítsenek. Mm-hmm. Tehát én kértem, hogy segítsenek.
És az, hogy fehér botod lett, és nem kutyád, ez rajtad múlt?
Ennek nagyon egyszerű okai vannak. Az egyik, hogy mint említettem, a cukorbetegség nem csak a szememet tette tönkre, hanem a veséimet is. Ez azt jelentette, hogy már akkor 40%-ban működtek a veséim, és kapásból sikerült feliratkoznom egy transzplantációs listára. Uh-huh. Most erről se tudtam túl sokat, csak azt tudtam, hogy ha összejön a műtét, akkor utána viszonylag olyan környezetet kell biztosítanom, amiben nem biztos, hogy belefér a kutya. Uh-huh. Akkor már egy kutyára 2 évet kellett várni. Nem tudtam, hogy mikor lesz a transzplantáció, és úgy voltam vele, hogy ha bekerülök a műtétre, akkor addig mi lesz a kutyával, utána mi lesz a kutyával.
De ez tényleg egy ilyen választható dolog? Tehát megmondhatod, hogy kutya vagy bot?
Akár mind a kettő lehet, ez tőlem függ.
Aha.
Ez az adott sorstástól, az adott vakembertől függ, hogy ő milyen beállítottságú, mit szeretne, illetve hát, hogy mit tud biztosítani a kutyának, és hogy melyikkel látja könnyebben a boldogulását.
Csak nagyon röviden egy kérdés. A Bulákem alelnöke vagy, ez a Buda környéki látássérültek közhasznú egyesülete, és itt muszáj megkérdeznem, hogy ma már jobb a helyzet? Tehát, hogyha valakinek problémája van a látásával, akár elveszíti, vagy csak mondjuk valamennyire, mert tudom, hogy ennek vannak fokozatai, egy olyan lejtőn indul el, ahol azt érzi, hogy már segítségre van szüksége, akkor nem úgy fog elmenni hozzátok, mint annó, hogy elmegyek a Vakok Intézetébe, ugye?
Nem, hát az elmúlt 13 év alatt én úgy gondolom, hogy nagyon sok szervezet, nagyon-nagyon sok formában, köztük a Buláke is, azért is dolgozott, hogy az információk eljussanak az érintettekhez. Tehát én, amikor megvakultam, mondhatom azt, hogy szerencsésen jó helyen voltam jó időben, akkor alakult a Buláke, csak még nem tudtunk egymásról. És én úgy jelentkeztem később a Bulákéba, hogy azzal a céllal, hogy ne legyen még egy olyan ember, akinek ilyen problémája van, és nem tudja, hogy hova fordulhat. Az egy külön történet, hogy ugye, mint kistérségi egyesület a Bulákénak pont az volt a célja, hogy ezek a szolgáltatások ugye ne centrálisan egy helyen legyenek elérhetőek, hanem minél közelebb az érintettekhez, így könnyebben megkapják azt, amire szükségük van, ne kelljen hónapokat várni arra, hogy bekerüljenek egy rehabilitációba, és azáltal, hogy az elmúlt évek alatt nagyon sokat beszéltünk erről tévében, rádióban, újságban, személyesen, programokon keresztül, így ma már szerintem sokkal jobb a helyzet, és ha már itt egy picit megemlíthetem, akkor tavaly sikerült elindítanunk a Szemléletmód Rehabilitációs Központunkat, ami annyiban is nagyon jó, hogy eddig ugye segítettük a kistérségben a látássérülteket, de elemi rehabilitációt mi nem tudtunk végezni, tehát aki ilyen céllal érkezett hozzánk, vagy erre volt szüksége, azt ugye átirányítottuk a szövetséghez, vagy egy adott helyre, ahol végeztek ilyen folyamatot, rehabilitációt. Most már nálunk is lehet. Pestről, Pest megyéből és Fejér megyéből érkezhetnek hozzánk azok, akiknek probléma van a látásával.
Ehhez nagyon gratulálok nektek, szívből örülök. Neked személyesen fontos az, hogy visszaadj valamit? Visszaadj valamit abból, amit kaptál, hogy segíts?
Vakságom előtt egészségügyben dolgoztam, tehát intenzív részlegen voltam ápoló, és mentő ápoló voltam. Az egész életem arról szólt, hogy segítettem. Uh-huh. Amikor megvakultam, akkor egyik napról a másikra átkerültem a másik oldalra. Ezt meg kellett élni, el kellett fogadni, és abban a pillanatban, hogy én ezt vissza tudtam fordítani, már nem az a kiszolgáltatott ember voltam, amiben belecsöppentem a vakságommal, ez egyrészt jó érzés volt, másrészt vissza tudtam terelni az életemet abba, ami előtte volt, hogy én segíthetek embereknek. Nekem ez egy életfilozófia, és jó érzés, hogy bármiben, teljesen mindegy, miben segítek egy sorstársnak, vagy bárkinek, akár nem kell, hogy vak legyen. Tehát ha tudok segíteni, egy mondattal, egy könyvvel, bármivel, az egy jó érzés, és ha meg ráadásul sorstársnak is, mert hogy ezt ugye azért is tudom, és ezt így kimerem jelenteni, tudom jól csinálni, mert benne vagyok, mert vannak tapasztalataim, és úgy gondolom, hogy egy elég pozitív életszemléletem, ami egy segítség lehet egy látását vesztett embernek, akkor miért ne tegyem meg?
Pont innen folytatjuk, nem sokára aktivitizunk majd egy kicsit, hoztam egy úgynevezett vaktesztet, hangeffekteket fogunk hallgatni, és egy picit beszélgetünk azokról a helyzetekről, amit az effektből ki lehet következtetni majd. Drága hallgatók, titeket is arra kérlek, hogy játsszatok velünk. Ezen kívül azt is megnézzük, hogy hogyan tudod kezelni ezt a számítógépet, ami ott van előtted. Megnézzük idézőjelben, mert hát ugye ez is egy audio kép nélkül, vagy audio műfaj. Tehát, hogy meghallgatjuk, megnézzük.
Mai világban. Maga a kifejezéssel semmi baj. Mi látássérültek, mi vakok, ezeket napi szinten használjuk. Tehát mi olvasunk, mi nézünk, filmet nézünk, előadást nézünk, és nem azt mondjuk, hogy meghallgatjuk a könyvet. Úgyhogy ezeket természetesen lehet használni, soha senki nem sértődik meg rajta, és még jól is esik, hogy ezeket természetesen használjuk. Úgyhogy igen, megnézzük majd, hogy miképp működik a beszélő számítógép.
Folytatódik a Mit lépnél? Haladjunk tovább a megoldások nyomában most!
Mit lépnél, ha megvakulnál, ez a kérdés? Jenei Andrással beszélgetünk, és nem sokára egy kicsit majd aktívkodunk, amiben titeket is szeretnénk bevonni. De még egy dologról mindenképpen beszéljünk. Kíváncsi vagyok arra, hogy lelki szinten, akár spirituális szinten ezt hogy élted meg? Hittél-e Istenben, hiszel-e Istenben, haragudtál-e rá, vagy megbeszélted-e ezt vele? Hogyan működött ez az egész benned?
Alapjában véve nem vagyok egy vallásos típus, de mondjuk úgy, hogy hiszek Istenben, vagy tehát valamiben, vagy valakiben hiszek, hogy felettünk, vagy bárhol rálát mindenre. Talán irányít, talán segít, ezt így nem tudom, mert mindenki másképp látja, ez megint olyan szubjektív dolog, hogy ki miben hisz. Tehát hívhatjuk Istennek, Mesternek, bárhogyan. Én úgy gondolom, hogy egy embernek szüksége van a hitre. És itt azért mondom, hogy nem csak kifejezetten Istenről beszélek. Nem vagyok vallásos, nem jártam, ez így nem jó, ez erős kifejezés. Időnként ritkán elmegyek templomban, de nem vagyok rendszeresen templomba járó ember. Nem imádkozom. Amikor megvakultam, sem hittem jobban, és nem könyörögtem senkihez jobban, mint korábban, mert úgy voltam vele, hogy ha nekem ezt kell megélnem, hogy megvakuljak, akár van oka, akár nincs oka, akkor is az van, ami van, ebből kell gazdálkodnom.
No, hát akkor egy picit most aktívkodjunk. Ott van előtted a laptopod. Nagyon gonosz megjegyzés, de azt hiszem, ezt már megengedhetem veled szemben, hogy mennyit tud spórolni az aksin úgy, hogy mondjuk a kijelzőt be se kell kapcsolni?
A laptopnak mindig be van kapcsolva.
Tényleg? De miért?
Nem oszt, nem szoroz, mert monitor nélkül is működne a gép, de hogy egyrészt én nagyon furcsán érezném magam, másrészt úgy vagyok vele, hogy tehát a program működik a monitor nélkül simán, de milyen hülyén néz már ki, hogy az ember püföli a számítógépet egy fekete monitor előtt.
De pont ezt akartam mondani, amikor így beszéltél arról, hogy más érzékszervekkel mi történik, erősödik-e valami vagy sem. Én úgy akartam kérdezni, hogy lett-e valamilyen pókember skilled vagy tulajdonságod, hogy milyen menő az, hogyha mondjuk valaki csak egy laptop billentyűzettel ül a buszon és tudja kezelni. Tehát ez kvázi egy plusz dolog. Nem tudod betörni a képernyőt, nem látja senki, hogy mit csinálsz rajta, nem látják a kódjaidat.
Ez abból a szempontból érdekes, hogy az új operációs rendszereken ugye már el lehet sötétíteni a képernyőt. Tehát ha én nagyon bizalmas dolgot akarok, akkor megteszem, hogy elsötétítem. De most képzeld el a képet, hogy ülsz ez így nem jó, hogy a buszon, bárhol ülsz a repülőn vagy a vonaton, és püfölsz egy egyszerű klaviatúrát. Hát az már, hogy néz már ez ki? Tehát azért attól, hogy mi nem látunk, azért a külsőségekre mi nagyon tudunk álmodni.
Egyszer emlékszem egy ilyen, azt hiszem készhetverés showban volt egy olyan, hogy beültettek valakit napszemüvegben és egy fehér bottal a buszon az első székbe. Sokáig nem jött a sofőr, és őt hangosan elkezdett hát mindenféle szidalmazásokat kiabálni, hogy miért nem jön a sofőr. Nyilván egy látó ember volt, aztán egyszer csak beült előre és elkezdte vezetni a buszt, és közben kamerázták az utasokat, hogy mit reagálnak. Nyilván ez egy vicces helyzet, de úgy tudom, hogy te már vezettél vakon.
Volt szerencsém vezetni autót, ralliautót, repülőgépet.
Nagyon jó.
Én úgy gondolom, hogy ha kihagynám ezeket az élményeket, akkor szegényebb lennék. Látóként felennyi dologba volt részem, úgyhogy ez tök jó. Én ha látom ezeket a dolgokat, akkor úgy gondolok, hogy na ez igen, ez az ember megcsinálta, és ezt így teljesen egészségesen. És úgy mondom, ugyanúgy, mint a látók. Tehát, hogy nem mindenki ralliautó pilóta. Na most egy átlag ember beül egy ralliautóba, de mindegy, lehet az akár egy repülő, és nem mindenki vezet repülőt, és ha te beülsz egy ralliautóba, és kiszállsz, amikor vezetted, akkor azt mondják, hogy na ennek az embernek tök jó, mert vezetett egy rallikocsit, és ha én kiszállok, akkor ugyanez van, hogy na ez az ember vezetett egy rallit, és még vak is.
Fantasztikus ember vagy, tényleg őszintén mondom, hogy nagyon felnézek rád.
Pedig magasabb vagy.
Igen, így van. No, nézzük azt a laptopot. Hogy hívják a laptopot hangját? Ezt már megbeszéltük egyszer. Gábor?
Eredetileg Gábor nevet kapott így gyárilag. Én külön nem neveztem el, de ugye ez egy képernyőolvasó szoftverrel működő program, ami a mai világban már nem akkora durranás, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, mert ugye mai okostelefonok szintén használnak ilyen alkalmazásokat. A képernyőn látható karaktereket felismeri, ezt egyszerűen beolvassa a memóriába, és egy hangkártya segítségével ennek hangot ad. Tehát amit szöveg, azt felolvassa.
Szólaltassuk meg, de várjál, legyen mondjuk az, hogy válasszunk ki egy olyan feladatot, amit általában egy gépen el kell látni az embernek, és akkor próbáljuk meg azt végigcsinálni ezzel a funkcióval. Mi legyen mondjuk egy viszonylag egyszerű dolog, amit én nehezen tudok elképzelni, anélkül, hogy látom, hogy mi történik előttem. Hozzunk létre egy Word dokumentumot, írjunk bele valamit, majd utána mentsük el.
Jó, oké.
És akkor mindezt hallgatjuk is.
Jó, oké.
Én közben közvetítem, tehát hogy a laptop billentyűzetet most már elkezdett püfölni, bocs, és akkor beszél Gábor.
Szép Leonel. D. Asztal.ini. D. Dokumentumok. Enter. Windows intéző. Elemek nézete. Több választós listamező. Nincs kijelölve a triaszema egyben. 1/26. Menü.
Oké, akkor most jutottunk el arra a pontra, hogy próbálom követni. Nyilván azért raktad ilyen gyorsra Gábort, hogy ne kelljen minden mondatát ilyen szépen lassan végighallgatni, mert baromi unalmas lenne, de hát neked ebben van rutinod, én meg azt sem értem, hogy miről van szó. Tudunk egy picit lassítani rajta?
Oké, megpróbálom.
É, mappa nézet, lista nézet, javs 15.0, 11/29.
Mondjam a lépéseket, vagy csak csináljam?
Jó lenne, hogyha közvetítenéd, hogy mi történik, mert én most egy picit így belefeledkeztem abba, hogy hallgatom a hangot, de nem annyira értem, hogy például honnan tudod, hogy merre kell vinni az egeret? Hogy a kurzort.
Jó, akkor előtte egy picit elmondom a dolgokat. Tehát először is nem használunk egeret. Tehát minden egyes funkciót billentyű kombinációkkal váltunk ki. Hiába van touchpad a gépen, nem érzékelnénk a kurzor mozgását. A kurzort magát a nyíl billentyűkkel mozgatjuk, jobbra-balra, föl és le. Most egérrel a látó ember odahúzza az adott ikonra a nyilat, a nyílbillentyű pedig egységenként fogja nekem az adott irányban mozgatni a nyilat. Az asztalon úgy navigálódok, hogy vagy szépen egyesével keresem meg az ikonokat, vagy ha tudom az ikon nevét, akkor a kezdőbetűjét megnyomom, és akkor odaugrik maga arra az ikonra, és így megtalálom az adott ikont. A kattintásokat azokat általában az Enter billentyűvel, vagy a szóközzel tudom kiváltani, és az összes többi, ez a billentyű kombinációkat, azt meg kell tanulni. Tehát, ilyen, azt szoktam elmondani, mikor így diákoknak magyarázom a számítógép használatot, hogy tök egyszerű dolog, például a Ctrl-C, Ctrl-V billentyű kombináció, azt mindenki tudja, hogy mire való. Ugye ezzel mi mindent lehet csinálni. Egérrel ez mondjuk 2 mozdulat. Nekem meg billentyű kombinációval 2 mozdulat. Tehát ugyanígy kell elképzelni az összes többit.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, csak közben azon filózom, hogy neked is okos telefonod van, és ott nincsenek billentyűk, vagy nincsenek olyan gombok, amiket pontosan tudhatsz, hogy hol van. Tehát ott is gondolom, iszonyat rutin kell hozzá, hogy eltaláld a betűket, de nyilván mondanám, hogy már csukott szemmel is megy.
Igen, gyakorlat teszi a mester, tehát az, hogy az ember mennyire tudja használni az okostelefont, vagy éppen a számítógépet, az iszonyú sok gyakorlás sokat segít. Telefonnál annyi van, ha hozzáérek a képernyőhöz, ott mondja az adott ikon nevét.
Gondolom ilyeneket is mond, hogy kacsintó, smiley, meg ilyenek.
Nem, azt mondja, hogy 2 pont jobb zárója.
Nem áll! Ezt még a telefonom is tudja.
De a telefon ez egy okos dolog, tehát hogy jó, ennek a programnak is van egy magasabb verziója, ami úgy gondolom, hogy már kimondja, hogy mosolj el. Aha. Például a Facebookon nem azt mondja, tetszik, vagy nagyon tetszik, hanem mondjuk a nagyon tetszik helyett azt mondja, tehát a szívjelre azt mondja, hogy imádom. Vagy szomorú jel helyett, tehát nem azt mondja, hogy nem tudom, 2 pont balzájára, hanem azt mondja, hogy szomorú. Tehát, hogy vannak azért már itt előrelépések, csak idő.
Világos.
Mozilla Firefox, javs 15.0. Enter. Javs helyi menü, B, beállítások ar menü, B, eszközök ar menü, E, beállítások ar, alapbeállítások, .. A. Enter.
Akármennyire profi vagyok időnként, én is lámpalázas lehetek, úgyhogy ezért megy egy kicsit lassabban.
Ja, semmi gond.
Tab, beszédszintetizátor, SAPI 4 szintetizátorok észlep, tab, hang, környezet 2, tab, hang, tempó 2.163, vízszintes csúszka 30%.
Na ugye most jutottunk el oda, hogy a tempót tudom állítani, mert eléggé hadar a gép, tehát hogy itt a menün belül navigálódtam, még eljutottam oda, hogy a hangtempót be tudom állítani, úgyhogy most fogok rajta csökkenteni, hogy lassabban beszéljen.
30%, 29%, 28%, 20%, 24%, 23%.
Jó, igen, ezt mondjuk te, aki nem használsz ilyen programot, azért kérdezlek téged, hogy mennyire lassítsam le, mennyire...
Ez jó.
Ez így jó lesz?
Persze.
3/4.
Ugye itt nagyon sok mindent be lehet állítani, tehát, hogy lassan beszéljen, gyorsan, férfi beszéljen, nő beszéljen, kimondja az írásjeleket, vagy hangsúlyozza a mondatot, és még egy csomó mindent be lehet állítani, úgyhogy mindenki saját magának személyre szabhatja azt, hogy, hogy beszéljen neki a gép.
Tab, hang, karakter, kettős pont, kombinált listamező, Gabi betűz, 4/16.
Na, ő a Gabi betűz, ő a hang neve. Na, most jutottunk el oda, amit eredetileg szerettél volna, hogy hozzak létre egy dokumentumot, írjak bele, és ezt olvassuk vissza. Jó? Tehát most fogom létrehozni a dokumentumot.
Menü, file, F, menüsor, üres.
Mi legyen a dokumentum neve?
Hűha, legyen az, hogy vakírás.
V, A, K, I, R, E, A, S, Enter, elemek nézete, több választós listamező, vakírás, pontosz, 26/27, levé, vakírás, pontosz.
Nagyon profi, és írjunk bele annyit, hogy szia Ádi.
S, Z, I, A, szó köz, A, D, I.
Jó, én közben elmondom, hogy egy nagyon picit itt a podcast változatban megvagdostam a dolgokat, tehát hogy nem mindent real-time-ban hallgattunk. Nem sokára következik az activity, de előtte hallgassuk meg, hogy Gábor hogyan mondja ezt az egészet.
Üres. Szia, Ádi, drága hallgató, mit lépnél?
Mit lépnél? Activity.
Hát akkor következzen az activity. Mit lépnél, ha megvakulnál? Ez a kérdés. És most egy, hát mondjuk azt vaktesztet fogunk játszani. Veled is, drága hallgató, veletek is. Meg Andrással is hoztam random effekteket, itt van előttünk egy effektpad. Először azt gondoltam, hogy nyugodtan nyomogasd te a gombokat, de aztán megörültem annak, hogy megint egy effektpad van előttem, úgyhogy én most elkezdek így ráütni. Kérdés az, hogy mire asszociálsz a hangból, és utána pedig beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan oldod meg ezt a helyzetet az életben. Jó?
Legyen.
Első. Én sem emlékszem már, melyik gombra mit raktam. Ez egy nehéz.
Ja, hogy mondjam, hogy mit gondolok?
Illetve, hogy mi lehet ez?
Mindenképpen vízfolyásra gondolok. Én kihallok belőle olyat is, hogy minthogyha... És itt ez a vége?
Ez a vége.
Hát akkor ez valahol lefolyt a víz.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Egyébként rengeteg effekt CD-n, meg filmes effektekben szokták ezt a kettőt így elegyíteni, még a szakdolgozatomban is használtam, hogy ki ismeri föl, ki nem. Ez tulajdonképpen a sütés-főzés effekt, konkrétabban a főzés effekt, egy tojás készítése olajban. De raktam mellé egyébként egy esőt is, hogy mennyire hasonló a kettő.
Nem egyforma, tehát a kettő az tök más, de így, ha így össze van rakva, akkor meg egyértelműen azt mondanám, hogy esik az eső, és a háttérben a csatornába folyik a víz.
És készül a tojás, mint ahogyan megbeszéltük a dolgot.
Igen.
Na de akkor ezt hadd kérdezzem meg, hogy konyhában hogyan tudod ezt az egész folyamatot megoldani? Hogyan lehet például, hoztam még ilyen effekteket, hogy gyufagyújtás, vagy gáztűzhelybe gyújtása, ezeket honnan lehet tudni, hogy tényleg mi történt, meg hogyan működik a dolog? Nyilván nem nyúlhatsz oda, vagy nem foghatod meg a lángot, vagy de?
Hát megfogni semmiképpen, de a lángnak van egy hője. A gyufagyújtásnak van egy szaga. A tojássütésnek is van egy illata. Tehát nyilvánvalóan a konyhában azért azt hadd tegyem hozzá, hogy eléggé tompa volt ez a hang, és kicsit olyan dobozból hangzott. Tehát, hogy lehet, hogy engem ezt tévesztett meg. Nyilvánvalóan a konyhában nem fogok csatorna víz folyást hallani, maximum a csapot, de annak megint más hangja van, mert ugye a víz neki megy a mosogatónak, tehát, hogy annak más hangja van.
Én úgy, hogy látok, többször elgondolkozom rajta, hogy biztos, hogy eltekertem-e megfelelően ezt a csapot. Tehát gondolom, hogy neked is van egy ilyen reflexed, hogy többször oda nyúlsz, amikor elzárod a gázcsapot, mondjuk, hogy tényleg nem folyik el a gáz.
Mindenképpen, de mondom, tehát, hogy ugye itt a többi érzékszernek itt belép a szerepe.
Persze, ezért szagosítják. Világos. Na, nézzünk egy másikat. Ó, hát ez könnyű. Hát nyilván megvan az asszociáció.
Egyértelmű.
Azt hiszem, filmet is be tudok tippelni rögtön. De akkor hát erről is...
Beszéltünk már róla.
Igen, erről is beszélünk egy fél mondatot, hogyha mondjuk moziba mész. Nyilván vannak olyan részek, amikor nem beszélnek, csak látszik valami a képernyőn. Olyankor ül melletted valaki, és szereted, hogyha duruzsol a füledbe, vagy inkább maradjon csendben, és megpróbálod kiegészíteni, és utólag megbeszélitek.
Két dolog, próbálom nagyon röviden. Az egyik az, hogy én olyan típus vagyok, aki csak akkor kér filmnézés közben segítséget, ha valamit nagyon nem tudok elképzelni. Aha. Lehet, hogy így kimaradok valamiből, de a fantáziám jó, ezért összerakom. A másik, ugye nem mindenki van így vele, van, aki szereti, hogy folyamatosan mondják neki, hogy mi történik, de manapság már létezik egy audionarrációnak nevezett szolgáltatás, aminek az a lényege, hogy szakképzett audionarrátorok azokat a részeket a filmeknek, színházi előadásoknak, esetleg múzeumokban tárlatvezetéseknél elmondanak, ami nem jár hanggal. Tehát, hogy mondjuk a jelenet a következő, a főhős lehajolt és megkötötte a cipőjét, és közben nem beszéltek, nem, nincs zene, semmi, de ezt mondjuk jó, ha tudom, mert fontos valamiért a filmben. Na ezt, ilyeneket röviden és tömören elmondják az audionarrátorok.
Igen, csak mondjuk tudom, hogy te moziba is jársz, és ott konkrétan ez nincs.
Még nincs, egyre több film van, egyébként Angliában, Franciaországban, Németországban már külön tévécsatornákat szponzorálnak azért, hogy egész műsorok narrálva legyenek.
Felépítették valamelyik iszonyatosan nagy komplexumunkat, és utána mondták azt, amikor kiderült, hogy van olyan szék, ami egy oszlop mögött van, hogy ez nem hiba, ez a látássérülteknek való hely, de akkor ebben akár lehet is valami.
Szubjektív lesz a vélemény, amit mondok, de szerintem ez nagyon degradáló. Tehát attól, hogy valaki akadtól, ne ütessük már egy szobor vagy egy oszlop mögé. Tehát, hogy nem, ez...
Nagyon egyetértek veled.
Ez egy durva dolog.
Két gyors dolog, ami még eszembe jutott. Kíváncsi vagyok, hogy ezek praktikus dolgok-e és használod-e. Láttam már, hogy bankautomatánál van fejhallgató nyílás, tehát kvázi be lehet dugni egy fejhallgatót, egyszer teszteltem is. Ez hasznos? Használod?
Mindenképpen. Én magam nem, de nagyon sokan szeretjük. Pont az a lényege, hogy ugye azon az automatán is képernyőprogram, olvasóprogram működik, ami azt segíti, hogy önállóan egyedül tudjuk használni a bankautomatát, viszont a környezetünk se a PIN kódot, se a szöveget, se semmit ne halljon. Mi ezt halljuk, ők meg nem látják, nem hallják.
A másik, amiről még csak hallottam, hogy állítólag magyar fejlesztők dolgoznak rajta, hogy legyen olyan kesztyű, ami Braille írássá alakítja a betűket, és így húzod fölötte mondjuk az étlapnál, és akkor ez föl tudod olvasni, és nem kell várnod, hogy a pincér olvassa fel neked, vagy valaki.
Ez egy picit ennél bonyolultabb a dolog. A technikai részét azt most így kihagynám.
Köszönöm.
Össze van kötve egy telefonnal, amin ugye megfelelő alkalmazás segítségével a Braille alakítja át, és akkor az ember azt érzi. Én ezt egy icipicit lassúnak tartom, hozzáteszem, én nem is használom a Braille-t, mert én nem tudom. Uh-huh. Aki használja a Braille-t, ők valószínűleg tudják, vagy fogják tudni használni. Ennyi erővel én egy picit a modernebb dolgok felé kacsingatok, tehát hogyha én lefotózom egy okostelefonnal azt a étlapot, és onnantól kezdve a képernyőolvasó működik a telefonon, akkor az úgy el fogja nekem olvasni. Mondom, aki a Braille-t használja, neki meg valószínűleg a Braille változat sokkal jobb.
Nézzünk még két effektet meg, jó? Legyen mondjuk ez. Igen, a jó kérdés. Nem tudom, hogy van-e gyermeketek?
Még nincs.
Terveztek?
Mindenképpen. Úgyhogy, de most ezt kellett volna mondanom, hogy baba kacaj?
Szerintem ez elég egyértelmű volt ebből. És hogyha lesz gyermeketek, akkor tulajdonképpen ugyanúgy bele kell tanulnod, mint egy apukának, aki lát, csak kicsit másképpen a dolgokba. De van olyan dolog, ami például biztos, hogy a te felelősséged lesz? Tehát amit már így előre látsz, hogy azt te szeretnéd csinálni.
Két dolog.
Igen?
Az egyik, hogy, és ezért nem fog a feleségem megharagudni, de hogy én, mint említettem, egészségügyi pályán voltam, és nekem kellett gyakorlatra járnom. Tehát én garantáltan tudom, hogy pillanatnyilag jobban tudok babát pelenkázni, mint a feleségem. Úgyhogy én nem félek sem a fürdetéstől, sem a hintőporttól, sem a tisztába rakástól.
Majd tőle kell félned, hogyha ezt meghallgatja. Igen?
A másik pedig az, hogy már előre tudom, amit beszélgettünk, hogy tehát a mesemondás az én feladatom lesz, illetve szó volt róla, hogy kirándulásnál majd én cipelem a gyereket.
Apropó mesemondás, hogyha ezt már mondtad, akkor hadd mondjam el azt is, hogy író vagy, és nem csak elképzelsz dolgokat, hanem papírra is veted. Van egy olyan oldalad, ami Jenei Andrásként jelenik meg, meg van egy írói, hát álneved, de nem titkolod.
Nem. Rövidítés a nevem, mint a nagyoknak kitaláltam egyet, ez a J.A.A. Donat, amire sokan azt mondják, hogy ez akár mint Tolkien, vagy nem tudom, Martin lehetne, pedig tök egyszerű magyar név, tehát Jenei András Attila Donat.
Hm. És hogyha jól tudom, akkor van hangos könyved is.
4 könyvem elkészült hangos könyvváltozatban is, van olyan könyvem, amelyet már a Szövetség Braille formátumban is megjelent, és egyébként 14 könyvem van jelenleg nyomtatásban már.
A Braille verzió az jó vastag lehet.
2 könyv, és úgy tudom, hogy az egyik az 2 kötetesre sikerült, a másik pedig talán 3. A 2 kötetes az nyomtatottan 100 oldal.
Na nézzünk egy utolsó effektet.
Nem mondom a cég nevét, de ismerjük, mindannyian Pesten közlekedünk.
Oké, akkor beszéljünk egy nagyon kicsit még a közlekedésről. 2 dolog, amit én kiemelnék, és nagyon érdekel. Az egyik, hogy honnan lehet azt tudni, hogy milyen busz jön, mondjuk akár anélkül, hogy megkérdez valakit. A másik, ami érdekel, és hadd tegyem fel egyszer ezt a 2 kérdést, az mondjuk egy akár közlekedésben zebrán való átkelés. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy emberek nem mernek oda menni segíteni, de olyanba is futottam már bele, hogy akinek segíteni akartak, ő ezt nem feltétlen segítségként fogta fel. Nézzük akkor itt sorban, hogy mi a helyes, mit tegyünk, hogyha mondjuk látjuk, hogy vársz egy buszt, oda menjünk el, mondjuk, hogy milyen busz, vagy van valami eszközöd, amiből ezt tudod, és utána nézzük meg az zebrás dolgot is.
Picit muszáj vagyok szétbontani. Segítségnyújtáshoz, és ez mind a 2 eshetőségre igaz, lépjünk oda a látássérülthöz, és kérdezzük meg, tehát szólítsuk meg, és kérdezzük meg, hogy segíthetek. Nem is kell tovább bonyolítani a dolgot, meg fogja mondani az adott személy, hogy igen, akkor megkérdezhetjük, hogy hogyan tudunk segíteni. Ez igaz a zebrán való átkelésnél, igaz a buszmegállóban való állásnál. Ha egyedül vagyok, és éppen nincs ott senki, most a buszmegállóra visszakanyarodva, egyrészt egy vonalon az ember tudja, hogy milyen busz vagy buszok közlekednek. Ha többfajta busz közlekedik, és nincs ott senki, akkor meg kell kérdeznem a buszt. Nyugaton már működik olyan, hogy a busz ugye beérkezve a megállóba, akár egy kis eszköz segítségével, akár automatikusan bemondja magát a buszszámot. Itt is voltak erre próbálkozások, nem nagyon jött be, de mondom, tehát megkérdezzük, hogy ez milyen busz. Én úgy gondolom, hogy sok helyen van már, de Budaörsön közlekedem sokat, minden buszvezetőben, mikor meglátja, hogy ott állok, már kapásból mondja, nyitja az ajtót és mondja, hogy milyen busz és hova megy. Tehát piros pont nagyon maximálisan nekik. A másik, ami a mai világban jellemző, ugye léteznek ezek a futár táblák, amik kiírják, hogy milyen busz, mikor jön, merre megy. Ezzel már találkozhatunk. Na most, és akkor itt fogok majd átkapcsolni a zebrához. Létezik egy olyan kis távkapcsoló, ez egy ilyen fél gyufáskatúja méretű kis eszköz, amin vannak gombok. Na most ez az eszköz, ez arra jó, hogyha a futár tábla felé fordítom, akkor az, ami ott ki van írva, megszólaltatja. Tehát nekem el fogja mondani, hogy a 40-es busz 3 perc múlva érkezik, indul, nem tudom, Eteletér felé. És akkor ezt az ember azért tudja. Ettől függetlenül én mindig megkérdezem, hogy milyen busz áll be éppen. És az zebrán való átkelésnél pedig manapság már egyre több helyen, de még mindig nem elég helyen, a lámpák beszélnek, ugyanezzel a távkapcsolóval beszélő viszonyba lehet őket, vagy állapotba lehet őket hozni. El fogja mondani, hogy piros a lámpa, vagy zöld, átkelhetek, vagy sem. Ahol meg nincs ilyen beszélő lámpa, ott ha van segítség, akkor igénybe vesszük, ha nincs segítség, akkor pedig megtanították, hogy hogy kell átkelni egy ilyen zebrán.
Még nagyon hosszasan, nagyon szívesen beszélgetnék veled, és köszönöm szépen. Jenei András, jó barátom volt a vendégem, és tényleg örülök, hogy ilyen nyíltan beszélhettünk ezekről a témákról. Hálás vagyok neked.
Hát én köszönöm a lehetőséget, és bármikor bárkinek felelek, ha kérdeznek.
Mit lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre.
Remélem, hogy rávilágítottunk egy komoly vakfoltra, és sikerült végre a fénybe hozni, vagy ha úgy tetszik, akkor a világosságra hozni ezt a fontos témát jó barátommal, Andrással. Nagyon felnézek rá. Drága hallgató, neked nagyon köszönöm, hogy velem tartottál, remélem kialakítottad a saját válaszaidat. Hamarosan új podcasttel jelentkezem, és egy újabb cipőbe lépünk bele. Addig is várom hozzászólásaidat, témaötleteidet a Mit lépnél Facebook oldalán, hogy haladhassunk tovább lépésről lépésre, és együtt építsük a műsort. Én Rédl Ádám vagyok, nézz a lábad elé, mert megteheted.
Ez volt a Mit lépnél. Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Mit lépnél? Lépésről lépésre. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feled. Mit lépnél?
Ez a podcast
a Broadcast.
A Broadcast családtagja.
Broadcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.